Fölött a testvéreim, Isten igét, Pál apostolnak a Filippivel gyülekezethez írt levele harmadik részéből olvasom, a harmadik résznek a 20. és a 21. verséből. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, mi felnőttek már tudjuk, de vannak közöttünk fiatalabbak is, akik még talán nem is hallották, mert még nem is kerültünk oda a konfirmációtatásban sem, hogy sorra vegyük az egyházi évnek a beosztását, az ünnepeit. Ma, ezen a mai vasárnapon az egyházi évnek az utolsó vasárnapja van, hiszen a következő vasárnap egy hét múlva advent első vasárnapja lesz már, azzal kezdődik az egyházi év, és az egyházi évnek az utolsó vasárnapja pedig örökkévalóság vasárnapja. Ez az ünnep, mert hát ha külön meg van nevezve, akkor az ünnep, ez az ünnep arra adott alkalmat az őskeresztényeknek, az első századok keresztényeinek, hogy az elhunytakról, a halottaikról, és általában is az eljövendő örökkévalóságról legyen szó, megemlékezve a halottakról, és felelevenítve azt a reménységet, amely a feltámadásra, az örök életre és az üdvösségre szól. Azt viszont már mindannyian tudjuk, talán rendszer kivéve, hogy a halottainkról rendszeresen meg szoktunk emlékezni, és ehhez, akiknek elhunyt hozzátartozó szerettük van, tudják, nem is kell különös alkalom, hiszen különösen amíg friss a veszteség, friss a gyász, addig nemhogy napról napra, de óráról órára, vagy percről percre eszünkbe jut az, akivel együtt élhettünk, de akit elveszítettünk, és mégis kialakultak olyan különös alkalmak, a különleges alkalmak, amikor szinte mindenki szokásból is, de természetesen nem csak szokásból, hanem szívből is megemlékezik azokról, akikkel együtt élt, akiket elveszített, de azokról is, akiket talán nem is ismert, hiszen nem ismeri mindenki a dédapját, vagy a még messze felmenő őseit, de visszagondolunk arra, hogy mi, akik ma élünk, hosszú nemzedékek során át egy családnak a leszármazottjai vagyunk, és hát ilyenkor természetesen arra is gondol az ember, hogy ő maga is meg fog halni, ő maga is koporsóba, sírba kerül, és hogy mégis az élet ajándéka nemzedékről nemzedékre tovább öröklődik, adományozódik, ez talán még jobb kifejezés, és hogy lesznek még utánunk is sokan, akiknek nem csak az lesz a kötelességük, hogy megemlékezzenek majd utánunk, rólunk is, mint elhunytakról, hanem akiknek szintén adatik az a reménység, amely a miénk is most is, hogy nem a halálé az utolsó szó. Éppen ezért tehát ma röviden erről szeretnék beszélni, hogy igen, a halottainkra is emlékezünk, de ugyanakkor pedig a jövő reménységével. Talán sokan hallották, és egyre elterjedőbb kifejezésé lesz az, hogy a jövő emlékei, volt egy ilyen film régen, és újra ez előkerül, hogy ami mögöttünk volt, vagy ami előttünk van, az hogyan kapcsolódik egymáshoz, és van ilyen szavakban jól kifejezhető ellentét, hogy a jövő emlékei, nos Isten megígérte nekünk már nagyon régen, több ezer évvel ezelőtt, hogy a jövőben majd új életet ad az embernek, ezért mi, amikor a múltról emlékezünk, az elhunytakról, akkor mégis a jövőre gondolhatunk, a jövő reménységére, hogy Isten örökkévaló életet akar nekünk ajándékozni. Most mindenek előtt arról kell beszélnünk, hogy az emberi fantáziának az egyik legkedvesebb és egyébként kimeríthetetlen témája a túlvilági élettel való foglalkozás. Nincsen szinte senki közöttünk, aki ne gondolt volna már arra, hogy ő vele mi lesz, hogyha véget ér ez a földi élete, vajon mi következik azután, vajon milyen is az, amit Nagyon nehéz egyébként szavakkal megfogalmazni, de mégis több kifejezés született rá. Ebből talán a legelterjedtebb az egyik az, hogy a túlvilág. Az emberi fantáziának kedvenc és kivalíthetetlen témája ez. Nagyon jól tudjuk, hogy már ősidők óta, ahogy ma mondanánk, emberemlékezet előtt óta az ember foglalkoztatta ez a kérdés, hogy jó, hát itt él ezen a földön, itt lát, tapint, érzékel, többiekről is tud, de aztán meghal, és olyan, mi lesz akkor, amikor látta az ember, hogy ez a test, amikor megválik tőle a lélek, akkor élettelenné válik, aztán elporlad, vajon tényleg elporlad-e az ember mindenestül, és az emberben, így mondva megint csak az ősidőktől ember emlékezett óta, mindig ott volt az a remény, még a legeldugottabb vidékein is a világnak, ott volt az a remény, az a képzelet, hogy folytatódnia kell az életnek, mert az nem létezik, az nem igazság, hogy csak ennyi rövid életet élhessünk, amit itt a Földön érzékelve eltöltünk. Régen barlangrajzok, vagy a sírokba tett pénz és ruha és útravaló bizonyították azt, amiről most beszélünk, hogy az ember fantáziáját foglalkoztatta ez a dolog. Ma pedig azt mondhatnánk, hogy szinte reneszánsza van ennek a gondolatkörnek, az emberi fantáziának megint újra és újra tápanyagot ad, ma már könyvek és még inkább filmek szólnak erről az emberi képzeletről, és valaminek lennie kell még a földi élet után, illetve a halál után. És azt is meg kell említenünk természetesen, hogy voltak mindig ellentmondói ennek az emberi sejtésnek, érzésnek, hogy a földi élet után még jönne valami. Megint talán összefoglalva mondhatjuk azt, hogy a materializmus, vagyis az anyagi elvűségnek a hívei, akik azt mondják, hogy tényleg csak az anyag létezik, amit lehet látni, tapintani, amit érzékelni, még akár csak mikroszkóppal is lehet látni, olyan kis, de akkor is anyag, még ha szemmel nem lehet látni, de különböző műszerekkel, érzékeny műszerekkel érzékelni a szemmelek nem látható anyag részecskéket, tehát mégiscsak, hogy minden anyag, és csak az anyaga valóságos, és minden más, ide tartozva az emberi érzések is, gondolat is, az mind-mind elmúlik, mihelyt az anyag is szétoszlik, és nincs maradandó végül is ezen a világon, illetve hát vannak részletei, de most nem menjünk bele, a lényeg az, hogy a materializmus lehet azt mondani, hogy a túlvilági életnek, elképzelésnek, sejtésnek, hitnek és reménynek a nyíltan vallott és bevallott ellenfelei, ellenségei, akik azt tanítják, hogy tehát nincsen semmi következménye az ember életének, mert a halállal mindennek vége szakad. Másodszor, kedves testvéreim, azt kell nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy a Biblia igenis beszél az életről és a halálról is. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert vannak, akik, mint hogy más témákban is, úgy ezen a területen is igyekeznek egy oldalon kiragadni bibliai igéket, vagy egy oldalon hangsúlyozni a Biblia tanítását, és vannak, akik túl hangsúlyozzák azokat a részleteket, amelyek a halálról vagy a halál utáni életről szólhatnak, és vannak, akik pedig azok azt mondják, azok nem érdekesek, hanem csak az a fontos, hogy az életről mit mond a Biblia. Mind a kettőről tudnunk kell, a Biblia természetesen beszél az életről is, és a halálról is, és azért jó ezt tudnunk, mert, hogy az előbb már utaltam rá, remélem, hogy mindenki értette, az ember a saját fantáziájából, tehát annak abból merít, úgymond, különböző dolgokat, és azokat teszi hitének a központjává, különböző elképzelések uralkodtak és váltakoznak az emberiség történelmében, hogy mit is jelent tehát a halál utáni lét, és külön a vallások is, a nagy világ vallások is különbözőképpen fogalmazzák meg azt, hogy mi is a halál utáni élet, és ez azért nagyon fontos, mert ha a halál utáni életről valamit hiszünk, akkor annak már most itt a földi viselkedésünkben, magatartásunkban, életcélunkban, életfilozófiánkban valamilyen következménye van, megint furcsa visszafelé haladunk, a jövőről alkotott elképzelésünk, a halál utáni életről való elképzelésünk, az itt a földi életben a mostanban, tehát a jövőben alkotott elképzelésünk a jelenben hatással van ránk. Hiszen aki azt mondja, hogy nincs halál után élet, annak nincs nagy felelősség itt a földi életben, mert ha vége annak is, utána nincs semmi, akkor nem fogja senki megkérdezni, mit tettél életedben. Aki azt mondja, hogy a halál után van ugyan élet, de ez olyan, hogy feloszlunk az, az egész világ mindenségben, annak ezen a földi, ebben a földi életben még kevesebb tennivalója van, mint a materialistának, hiszen nincsen semminek értelme, amiért az ember harcol és küszködik. És aki pedig, és hát így érünk a Biblia tanításához, aki pedig hiszi és reméli azt, hogy Isten életben tartja és új életre kelti az ember, az egyrészt felelősséggel éli itt a földi életet, hiszen Istennel találkozik majd és megkérdezi, hogy mit tett az, ebben az életében, másrészt pedig nem reménytelen a földi életben sem a munkálkodás, a harc és a küzdelem, hiszen érdemes újat alkotni, érdemes építeni, érdemes szép életművet felépíteni, azt hátrahagyni, hiszen az utánunk következők abból profitálhatnak, azt adjuk örökségül neki. A Biblia tehát az életről azt tanítja, hogy Istennek a lényege. Isten nem halhat meg. Isten maga az élet, a 36. Zsoltár szerint az életnek a forrása, az egyedüli forrása, rajta kívül senki nincs, aki életet tudna alkotni, életet tudna teremteni, és életet tudna ajándékozni más valakinek. Tehát Istennek lényege az élet, ez a Biblia egyik legfontosabb tanítása, a másik pedig, hogy ő ajándékba adja az életet. Ez olyan óriási dolog, amit nagyon-nagyon nehezen tud az ember egyébként felfogni. Részben azért, mert természetesnek vesszük, hogy megszülettünk és élünk, ez úgy hozzám tartozik. Részben pedig azért, mert aki nem akar felelősség teljesen élni az életével, az megint csak nem akar elfogadni, azt valakitől kapta. Azt valakitől ajándékba kapta. A Biblia azonban hangsúlyozza, hogy az élet Istennek az ajándéka. És az előbb mondtam, és így is van, a halálról is beszél a Szentírás, de igazából a halált nagyon könnyen össze lehet foglalni, ha azt mondjuk, hogy a halál mindennek az ellenkezője. Tehát Istennel ellenkezik, Isten szándékával, akaratával ellenkezik, az ajándékot akarja elvenni az embertől, az élet ajándékát elveszi, el akarja venni a halál hatalma, amit Istentől kaptunk, azt el akarja ragadni tőlünk. Ez önmagában is szomorú, de még szomorúbb az, amit hozzá kell tennünk, hogy a bűneset története azt hirdeti, hogy az ember maga volt az, aki ezt a kimondhatatlan ajándékot, az életnek az ajándékát, mint egy kiütötte Isten kezéből, és azt mondta, hogy nekem nem kell az örökké tartó élet, hanem nekem az az élet kell, ahogy, amiben én alakíthatom saját magam sorsát, és amelynek a következménye lett az Istentől való eltártásnak, hogy az életet megrontja a halál. Mert a halál nem csak egy esemény, ami elkövetkezik az életünk egy bizonyos pontján, betegség, vagy baleset, vagy az öregség miatt, hogy meghalunk, hanem a halál már előtte pusztítja, rombolja az ember életét. Részben úgy, amiről ma elsősorban beszélünk, hogy a gyász fájdalma az nagyon-nagyon meg tudja törni az embert. Nagyon-nagyon megsebesít bennünket. Nem a mi életünk ért véget, amikor meghalt édesapánk, édesanyánk, nagyszüleink, talán testvérünk, házastársunk, nem a mi életünk ért véget. Mégis mennyire fáj, hogy más valakinek az élete véget ért. Ez a gyász, ez a fájdalom. Nem lehet azt mondani, nem csak azért, mert nem vagyunk materialisták, hanem mert így érzi az ember. Nem lehet azt mondani, hogy engem nem érdekel és nem zavar, hogy a másik élete mikor és hogyan ér vége. Hanem igenis, a halál így már az aktív, az életerős életben is jelen van a gyász fájdalmával. A halál tehát nem egyetlen esemény, ami majd valamikor bekövetkezik, hanem hozzátartozik az életünkhöz különböző módokon, ezekről egyik az, hogy a gyászban minket is érünk. És éppen ezért, mert az ember kiütötte Isten kezéből az életnek az ajándékát, ezért, ha következetesen végigvisszük ezt a gondolatot, akkor azt mondjuk, hogy valójában csak a halál marad az ember számára. Még akkor is, hogyha egyébként 50, 60, 80, 90 évet egészségben, életerőben, sokféle tevékenységgel eltölt, hogyha mindennek a végén csak a halál várja az embert, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy tényleg nincsen sok értelme ennek a földi életünknek. A Biblia beszél a halálról, beszél az életről, inkább valóban az életet hangsúlyozza, hiszen az élet az elpusztíthatatlan, mert Isten maga elpusztíthatatlan, ezzel szemben viszont a halálról azt mondja, ezt nagyon sokszor hallottuk már a Jelenések könyve végéről, hogy utolsó ellenségként eltöröltetik a halál, erről tesz bizonyságot Pál apostol, erről János apostol a Jelenések könyvében. A halál tehát nem végtelen hatalmi, nem örökké tartó, hanem Isten hatalmasad nála, és eltörli a halált az ember ellenségét. Mindenről szól, amit Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezetéhez leveléből ma hallottunk. Sokféle igét lehetett volna választani a mai napra. Én erre gondoltam, amelyik két szóval fejezi ki mindazt, amiről most beszélünk. Ez pedig az, hogy mennyben van polgárjogunk, mennyei polgárjogunk van. Ezek közül a menny utal arra, amiről beszélünk, hogy Isten azt ígéri, hogy az ég és a föld, ez az ég és ez a föld elmúlik, de ő újat teremt, az lesz az a világ, az az ország, az a valóság, ahol többé nem lesz bűn, és ezért nem lesz halál sem. Ez a menny. Menny most is van, menny most is, ahol Isten él, ahol az angyalok élnek, ami a mi számunkra most még nem olyan tapintható valóság, mint a bennünket körülvévő világ, de amikor mennyről beszélünk, akkor mégis leginkább arra gondolunk, hogy oda vár bennünket Isten. Azt ígéri, hogy oda juthatnak mindazok, akik az élet ajándékát nem akarják kiütni az ő kezéből, hanem ellenkezőleg el akarják fogadni a saját maguknak. Nem ennek a föld életnek az ajándékát csupán, mert ezt már megadta nekünk Isten, hanem az örök életnek az ajándékát. A menny tehát ezt fejezi ki, az örök életet. A polgárjog pedig, az ma is fontos kifejezés, de Pál apostol idejében óriási jelentősége volt annak, ha valakinek megvolt a római polgárjog, amit neki megvolt egyébként, mert azon nagyon sokféle kiváltság, privilégium járt, amire állítottak azok, akiknek nem volt meg a római polgárjoguk. Nos, Pál apostol ezt a szakkifejezést használja, amit azt mondja, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ez pedig azt hangsúlyozza, hogy azért hangsúlyozza, mert Isten ígérete ajánlja nekünk ezt a jogot. Nem saját magunknak van, nem velünk született jog ez, hogy a mennybe juthassunk, de Isten azt ígéri, hogy megadja ezt a jogot mindazoknak, akik oda szeretnének jutni. Ez pedig, hogy polgárjog, ez azt jelenti, hogy ezt senki nem veheti el tőlünk. Nem vehetik el az emberek. Sem a materialisták, sem a másféle hitet vallók, sem erőszakkal, sem csábítással, semmiképpen nem vehetik el tőlünk ezt a polgárjogot, mert ezt maga Isten adja nekünk. Ez tehát az örök életnek az ígérete, ez a jobb Istené lenne egyedül, az örök kétartó élet, de ő megosztja velünk ezt a jogot, ezt a lehetőséget, amit az örökké valóság és az örök élet jelent. És éppen ezért befejezésül, összefoglalásképpen ezt mondhatjuk el a mai vasárnapon a saját halottainkról is. Hogy ez a reménységünk, hogy Isten ezt a mennyei polgárjogot nekik is felkínálta, hogy ők elfogadták azt, és hogy éppen ezért, ahogy az emberek nem vehetik el, úgy a halál sem tudta tőlük sem elvenni ezt a lehetőséget, ezt a polgárjogot, a mennyei örök életnek a lehetőségét. Ez a vigaszunk, és ez a reménységünk. És így lehet a gyásznak a fájdalmát is elhordozni, hiszen egyébként elviselhetetlen, akár az őrületbe kergető fájdalmat is jelenthet a halál, amikor például a kisgyermeket, akár csecsemőt veszít el az édesanyja. Amikor nagyon-nagyon szeretett valakit, és azt veszíti el. Amikor az ember úgy érzi, hogy most már a saját életének sincsen sok értelme, hogyha nincsen itt az vele, aki az ő életének értelmet adott. És mégis azt mondhatjuk, ez a reménységünk, hogy a mennyei polgárjogot a halál sem veheti el szeretteinktől, és tőlünk sem. Ez a keresztény reménység, ez az Istenben való bizalomnak a következménye, és ezért nagyon fontos az, hogy higgyünk Istenben, mert ha nem hiszünk Istenben, akkor nincsen más, aki ezt a reménységet, ezt a mennyei polgárjogot nekünk megadhatná,
és biztosíthatnál.
És ha előre gondolunk, ami nem tudjuk, mikor történik a saját halálunk, milyen körülmények között lesz az, akkor is ez az igazi reménységünk is már előre a vigasztalásunk, hogy lehet, hogy fájdalommal, lehet, hogy súlyos betegség után, lehet, hogy hirtelen, tragikusan, balesetben fogunk meghalni, de bármiként történjen is az, nem az az igazán fontos, hanem az, hogy Isten nekünk is mennyei polgárjogot ad, és a halállal szemben az élet ajándékát nekünk is megadja. Amen.